Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalójának szerkesztője Illis László. Elsőként arról lesz szó, hogy Azerbajdzsán elnöke felvonta országa lobogóját Hegyi Karabah központjában. De miért adta fel Örményország ezt a területet? Miért vonult ki pánikszerű gyorsasággal az örmény lakosság, és van-e még vitatott terület a két állam között? Herceg Zsolt ezekről a kérdésekről beszélgetett Benderzsevszki Antonnal, a posztszovjet térség szakértőjével, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával.
Az egyik az, hogy ezt a háborút Örményország 2020-ban már elveszítette. Akkor támasztotta fel a konfliktus Azerbajdzsán, és a korábbi évtizedek hadsereg modernizációja segítségével elindította a háborút Karabahért. Akkor ugye volt ellenállás, a mostani szeptemberi események 23 óráig tartottak, ez alatt az idő alatt adta meg magát Karabah. 2020-ban ez nem így volt, hanem másfél hónapig voltak harcok, több mint 1000 katonai áldozata volt, és akkor Örményország veszített, belátta, hogy katonai úton nem tudják azt a konfliktust megnyerni egyszerűen. Csak időkérdése volt, mire Azerbajdzsán végleg vissza tudja szerezni ezt a területet. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy Örményország magára maradt. Nem volt olyan nemzetközi partner, amely megvédhette volna Karabahot, és segített volna akár csak közvetítő szerepben Örményországnak. Oroszországban volt minden reménye Örményországnak. Ez volt igazából az egyetlen esélyük, hiszen olyan ellenséges államokkal vannak körülvéve, amelyekkel évtizedek óta nincsen diplomáciai kapcsolataik. És Oroszország 2020-ban nem állt ki mellettük, nem védte meg Örményországot, de akkor még úgy tűnt, hogy orosz békefenntartók révén Karabah esetleg megmaradhat valamilyen felfüggesztett státuszban, legalábbis részben örmény befolyás alatt. Ez a remény ment el végleg most 2023-ban, elsősorban azért, mert Oroszország teljesen az orosz-ukrán háborúval van elfogalva, nincsenek fölösleges erőforrásai, nem akartak belemenni egy potenciális konfliktusa Azerbajdzsánnal és Azerbajdzsán szövetségesével Törökországgal. Ezért annak ellenére, hogy békefenntartók voltak Karabah területén, semmilyen módon nem akadályozták meg Azerbajdzsán katonai műveleteit, és lényegében feladták azt a területet. Tehát ez volt a második, hogy nem volt meg a nemzetközi segítség. Igazából az elmúlt évtizedek örmény politikája ezen a ponton csődöt mondott. És a harmadik ok, hogy miért ürítették ki annyira hamar Karabahot, mert sajnos voltak visszaélések örmény oldalon is az elmúlt évtizedekben, volt nagyon erős precedens, ami az örmények számára nem kecsegtetett semmi jóval. 90-es évek elején Karabahban volt egy háború, ami 91-92-ben kezdődött, 94-ben ért véget, és abban az időszakban Karabah bizonyos városaiban éltek azeri lakosok. Emellett pedig Örményország megszerezte a Karabah körüli azeri területeket is, ezek szintiszta azeri lakta falvak voltak. És ezeket az azeriek lakta falvakat Örményország gyakorlatilag kiürítette teljesen, tehát erőszakos kitelepítésekkel, akár gyilkosságokkal, megfélemlítésekkel elérték azt, hogy az azeri lakosság elhagyja ezeket a területeket. És ez nem egy régi történet. Az örmény lakosság joggal tarthatott attól, hogy a bevonuló azeriek megbosszulják a 90-es években történt eseményeket. Tehát ez volt a három oka annak, hogy miért történt ilyen hamar Karabah feladása és elvesztése.
Azerbajdzsán tehát megszerezte Hegyi Karabahot. Mihez kezd vele? Marad ez egy válsággóc, vagy betelepíti azeriekkel? Szóval mi következik most?
Jogilag, nemzetközileg ugye nem kell vele mit tennie, hiszen nemzetközi értelemben ez Azerbajdzsán területe. A világ országai nem ismerték el az örmény kontrollt Karabah felett. Örményország szempontjából nyilván ez egy hatalmas nemzeti katasztrófa, hiszen annak ellenére, hogy a határok így voltak meghúzva, az még egyébként ugye a szovjet korszaknak a hagyatéka volt. Örményország Krisztus előtt is létezett, és ezeken a területeken több mint 1000 éve éltek örmények, és ez az örmény lakosság rendelkezik mindenféle kulturális emlékekkel, emlékművekkel, templomokkal. Ez az örmény lakosság elveszítette ezt a történelmi helyszínét, kénytelen lett feladni a területet. Nyilván a revíziónak a gondolata az mindig is benne marad az örményekben, de azt sem tudom elképzelni, hogy Örményország megpróbálja valahogy katonailag visszaszerezni a területet, hiszen nem képesek rá. Azerbajdzsán nagy erőforrások felett diszponál, hogy elsősorban kőolaj és gáz. Ezeknek a bevételeiből sokkal több mindenre képes, mint az örmény állam, eleve sokkal nagyobb lakosság is rendelkezik. Tehát ami marad, az inkább a gyűlölet egymás irányába. Ez az, ami nem nagyon lesz feloldható a következő időszakban. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a konfliktus megoldódott. A karabahi része igen, de az Örményország és Azerbajdzsán közötti ellentétek nem biztos, hogy Karabah azeri visszaszerzésével megoldottak, hiszen ott van még Nahicsevani régiónak a problémája. Ez egy azeri exklávé, ami Azerbajdzsánhoz tartozik, de beékelődve Nahicsevani azeri régió és az anyaország Azerbajdzsán között. Könnyen lehet, hogy Azerbajdzsán most elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy esetleg valamilyen módon egy folyósót próbálhat vágni magának ezekhez a Nahicsevani területekhez, örmény területeken keresztül. Ugye nemrég Antony Blinken, amerikai külügyminiszter is azt mondta, hogy Azerbajdzsán akár a következő egy évben erre készülhet. Nyilván ezt nem tudjuk megjósolni előre, de látható, hogy van egy ilyen lappangó konfliktus is Örményország és Azerbajdzsán között, ami akár egy forró fázisba is élhet a következő időszakban.
Benderzsevszky Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Ausztráliában történelmi jelentőségű népszavazáson utasították el azt, hogy az őslakosok nagyobb beleszólást kapjanak a jövőben a politikába. Az ausztrálok mintegy 58%-a szavazott nemmel az őslakosok alkotmányos elismerését és parlamenti képviseletét célzó alaptörvénymódosításra. Varga Mónika kérdezte Csenger Ádámot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét.
Az ausztrál őslakosok körülbelül 40-60 ezer éve élnek Ausztráliában, míg a fehérek csak 1788-tól. Az őslakosok ugyanakkor a 26 milliós népesség mintegy nem egészen 4%-át alkotják, és a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportja. Például egy őslakos 14-szer nagyobb eséllyel kerül börtönbe, mint egy nem őslakos, az átlagos élettartamuk pedig 8-9 évvel rövidebb a nem őslakosokénál. 2017-ben az őslakos vezetőket csoportja megalkotta az úgynevezett Ulurui nyilatkozatot az őslakosok jogainak az érvényesítéséről. Ennek az egyik eleme az úgynevezett parlamenti hang, vagy röviden a hang, amiről részben a múlt hétvégi népszavazás szólt. Ugye a másik eleme az volt, hogy az alkotmányban elismerjék-e az őslakosokat. A hang az egy olyan parlamenti tanácsadó szerv lett volna, ami az őslakosok érdekeit képviselte volna a parlamentben, az őket érintő ügyekben adott volna tanácsot, ami egyébként nem bírt volna a jogi kötőerővel, és erről volt most szavazás, ami ellen 60%-a szavazott az országnak, és egyébként a 6 tagállam mindegyike is ellene szavazott, és a két területnek nevezett a tagállamoknál kevesebb joga a bíró terület közül, és az egyik ellene szavazott, az egyik pedig mellette.
Mi az oka annak, hogy végül ez az eredmény született? Átpolitizálódott ez a kérdés?
Ausztráliában kétpárti rendszer működik. A most hatalmon lévő munkáspárt a hang és az alkotmányos elismerés mellett kampányolt, még az ellenzéki konzervatív koalíció ellene. A hangot támogató kampány érvelése az volt, hogy egy parlamenti tanácsadó szerv hatékonyabban tudná becsatornázni az őslakosok érdekeit, akik így ténylegesen a nemzet részévé válhatnának, és csökkenhetnének a különbségek köztük és a többségi társadalom között. Az ellentábor pedig úgy érvelt, hogy a hang valójában megosztaná a nemzetet, mivel létrehozna egy kivételezett társadalmi csoportot, és így lennének egyenlők és egyenlőbbek, és maguk az őslakosok is megosztottak voltak a kérdésben egyébként. Sokan közülük és sok vezetőjük sem támogatta a hangot, mivel voltak már ilyen az őslakosok szempontjait becsatornázó kezdeményezések, amik azonban nem vezettek eredményre. Volt továbbá egy másik csoport, ami azért ellenezte a hangot, mert hogy ők radikális álláspontot képviselnek, ők ezt keveselték, és ők szerződést akarnának kötni az őslakosok és a kormány között. A pártok és a szervezetek által folytatott kampányban is voltak megkérdőjelezhető igazságtartalmú állítások, de nagy súlya volt az ezen szereplőktől részben vagy egészben független, javarészt a közösségi médiában zajló kampánynak, ami viszont egyenesen hemzsegett a dezinformációtól, a félrevezető állításoktól és a nem ritkán gyűlködő hangnemtől. Tehát voltak ilyen állítások, hogy elvennék a nem őslakosoktól a földjeiket például. Tehát sokak számára ez a dezinformáció, illetve az, hogy nem volt számukra világos pontosan, amiről is szól a szavazás, azt eredményezte, hogy inkább nem már szavaztak, és volt egy olyan olvasat is vidéken a hanggal kapcsolatban, hogy ez valójában a liberális nagyvárosi értelmiségi elit, főleg ideológiai okokból erőltetett kezdeményezése, és valójában ez az elit nem ismeri a vidéki Ausztráliát és az ottani problémáikat, és számukra, sok vidéki szavazó számára igazából nem látszódott, hogy mi célból is kellene egy hangot létrehozni, mi is az a probléma, meg akarnának oldani, mert ők úgy látták sok helyen, hogy igazából nincs is, hol élnek, valójában megosztottság, mondhatni úri huncutságnak tartották a szavazást.
Mi lesz most? Nyilván ez az őslakosok számára egy nagyon negatív üzenet. Hogy lehet az ő felzárkóztatásukat folytatni például?
Hát igen, ez az, amire most majd meg kell találni a kormánynak a választ, illetve tágabb értelemben az egész társadalomnak most mindenki próbálja feldolgozni az eredményt, és az még egyelőre a jövő kérdés, hogy pontosan milyen programot dolgoz ki például a kormány.
Csenger Ádámot az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint a nyugati kormányok egyértelmű kiállása Izrael mellett éket verhet a muszlim világ kormányai és a nyugat közé. Domanics András összefoglalója.
A közel-kelet országai egyre inkább eltávolodnak Európától és Amerikától, amit az izraeli háború csak tovább fokoz, mondta el az Inforádiónak Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, az LTBTK egyetemi tanára.
Mondjuk Szaúd-Arábiáról beszélünk, akkor Szaúd-Arábia abban a helyzetben van, hogy akár Oroszország, akár Kína, akár az Egyesült Államok a nyugat kereső Szaúd-Arábiának a kegyeit, hiszen olajforrás és stratégiai pozícióban van, tehát a földrajzi helyezkedését determinálja ezt. Ugye Oroszországgal szavaz együtt az OPEC-ben, Szaúd-Arábia nagyon sok esetben. Kína befolyása nőtt Szaúd-Arábiában, ugye egy tárgyalóasztalhoz leültette az irániakkal a szaúdiakat, és márciusban még történt a kiegyezés kibékülés Irán és Szaúd-Arábia között. Szaúd-Arábia közös hadgyakorlatot tart Kínával, és Szaúd-Arábia csatlakozni fog január 1-től a BRICS országokhoz, ugye Oroszország, Kína és India kezdeményezte új globális hálózathoz.
A BRICS országokhoz Irán, Egyiptom, Etiópia és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozik, jegyezte meg a szakértő.
Ugye ebből a szempontból a helyzet megváltozik, és ráadásul regionális szinten az a probléma, hogy a nyugatbarát kormányok nem kommunikálhatnak nyugatbarát mondatokat, hiszen az ő népük, az utca embere az évtizedek óta az elnyomott palesztinoknak a híve. Tehát a arab világban, a muszlim világban a palesztin ügy az egy közös nevező, egy legkisebb közös többszörös, amelyben fogja az embereket, és az utca népe ott is tüntet, ott is kiáll Palesztina mellett. Így ebben a helyzetben papíron formailag nyugatbarát kormányok nem tudnak jó mondatokat mondani.
Ez is egy törésvonalat jelent, tette hozzá Dezső Tamás.
És hogy Európában nézzük, akkor globális szinten azt látjuk, hogy a orosz-ukrán háború miatt ugye Európa elszigetelődik, vagy elszigeteli magát Oroszországtól, és Kínától is van egy elszakadási politikája, de hogyha most saját akaratán kívül azzal szembesül, hogy teljes joggal kiállván Izrael mellett és Izrael önvédelemhez való joga mellett, és teljes joggal elítélve a Hamasnak a szörnyű rémtetteit, azzal szembesül, hogy az muszlim világban, az arab világban a vezetők ezt nem fogják megtenni. Szóval a muszlim világban és maga a nép az palesztin párti. Itt egy olyan törésvonal keletkezett, amely Európának, illetve a nyugatnak és az elszigetelődéséhez, illetve a közel-keleti, az arab muszlim világban pozícióvesztéshez vezethet.
Ezért is érkezett a térségbe Antony Blinken amerikai külügyminiszter, aki minden kulcsfontosságú szereplővel beszélt, mondta a szakértő.
Hogy nehogy ebbe a nem kívánt irányba induljanak az események. Azt, hogy Blinkennek a mondatait még két repülőgép hordozó háttérben beerősíti, hogy egész másod a kuszik annak a mond valamit, amikor ott van az amerikai flottának két zászlóshajója. De látszik, hogy a nyugat, konkrétan az Egyesült Államok azonnal lépett, hogy megakadályozza azt, hogy a nyugat számára a világnak ez a része szimbolikusan, vagy pedig a konkrét politikai palettán is elveszem, hogy a kapcsolatok azok hidegebbé váljanak.
Dezső Tamás szerint, ha beszűkülne a nyugat mozgástere, azzal Európa és Amerika lenne elszigetelve embargók alatt, hiszen az izraeli kiállás miatt az arab világban a nyugat most negatív szereplőnek számít. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Vállalta a személyes felelősséget azért, hogy nem látták előre a Hamasz támadását, az izraeli belső elhárítása a Shin Bet feje. Svetnik Endre összefoglalója.
Sajnos több akciónk ellenére nem tudtunk időben figyelmeztetni ahhoz, hogy megakadályozzuk az október 7-i támadást, írta Ronen Bar, a Shin Bet, a három vezető izraeli biztonsági szolgálat egyikének vezetője beosztottjainak az 1400 izraeli halálát követelő Hamasz támadásról. Mint a szervezet egyik főnöke, mindezért enyém a felelősség. Lesz majd idő a vizsgálatra, most harcolunk, tette hozzá. A Times of Israel című lap szerint néhány órával a Hamas meglepetésszerű akciója előtt az izraeli védelmi hatóságok szokatlan mozgásra figyeltek fel a gázai határ mentén. Vezető illetékesek késő éjszaka telefonos megbeszélést tartottak, de jobbára lényegtelennek minősítették a jeleket. Ennek ellenére az izraeli sajtó szerint bár bement a Shin Bet központjába és kis létszámú biztonsági egységet küldött a határra, mivel csak egy kisebb potenciális támadásra számított. A Hamas akciójában az ügynökségnek legkevesebb 10 tagja halt meg. Az izraeliek és különösen azok számára, akiknek a szeretteiket elrabolták a Hamas emberei, a túszok felkutatása kiemelt fontosságú. Egy hétfő esti eligazításon a hadsereg azt mondta, hogy a gázai határ mindkét oldalán keresik a nyomokat, amelyek további információt adhatnak arról, mi történt a Hamas támadás idején elrabolt izraeliekkel és külföldiekkel, körülbelül 120 emberrel. Az izraeli védelmi erők, azaz a hadsereg közlése szerint azonban nekik, úgymond a Hamas terroristák és különösen azok megölése a prioritás, akik részt vettek a borzalmas támadásban. Daniel Hagari tábornok katonai szóvivő szerint a hadsereg intenzív gyakorlatokat folytat a gázai határ melletti felvonulási területen a földi invázióra készülve. Emellett a katonák azt állították, hogy Gáza déli részén Han Yunisban egy légicsapásban megölték a Hamas regionális hírszerzési főnökét, és alagutakat és rakétakilövőket is bombáztak. Első ízben az izraeli flotta új hadihajóit is bevetették. Keddi hír, hogy közölték, szerdán Izraelbe látogat Joe Biden amerikai elnök, miután amerikai nyomásra az izraeli kormány beleegyezett, hogy humanitárius segélyt engedjen be Gázába. Továbbra sem volt világos azonban, hogy megindulhattak-e a Rafahi határátkelő egyiptomi oldalán veszteglő kamionok. A külvilág aggódva figyeli, milyen hadműveletet kezd a Hamas megsemmisítését beígérő Izrael. Szövetségesei azt ismétlik, hogy minimalizálnia kell a polgári áldozatokat, bírálói szerint a palesztinok elleni véres bosszú várható. Az október 7-ére válaszul adott izraeli bombázásokban már eddig is közel 2800 gázai halt meg, egynegyedük gyerek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Szlovákiában a koalíciós szerződés aláírásával teljesült annak a feltétele, hogy Robert Fico megszerezze a parlament többségi támogatását kormányának. A Smer elnöke szeretné, ha a képviselők legkésőbb november 17-éig szavaznának a programnyilatkozatról. Az ellenzék szerint Szlovákia külpolitikai irányultságának veszélybe sodrása lesz az új kormány fő jellemzője. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Robert Fico abban az esetben tartja reálisnak a november 17-i dátumot, ha a jövő héten sor kerül a kormány kinevezésére. A kormányalakítást bizonyos mértékben még lassíthatja az Zuzana Csaputová köztársasági elnök. Azt már az államfő is elismerte, hogy Fico teljesítette a kormányalakítási megbízatását, de a kabinet kinevezése még hátra van. Az alkotmány alapján ugyanis az elnök nem köteles bárkit kinevezni miniszterré, akit a pártok javasolnak. Nagy mozgástere azonban nincs, és alaposan meg kell indokolnia, hogy mi a problémája az adott jelölttel. Robert Fico úgy érzi, hogy a kormány a kinevezése nem lesz problémamentes, ezért már szombaton támadást indított az államfő ellen, azzal vádolva őt, hogy fékezi a kormány megalakulását. Martin Strizsinyec elnöki szóvivő elmondta, az államfő készen áll a további lépések megtételére, ezekről akkor nyilatkozik, miután ismertették vele a miniszterjelöltek nevét. Egyelőre azonban még nem kapta meg a jelöltek listáját. A szlovák koalíciós pártok, a Smer, a HLAS és az SNS, vagyis a Szlovák Nemzeti Párt vezetői hétfőn írták alá a koalíciós szerződést. A prioritások egyikeként Robert Fico azt jelölte meg, hogy 2027-ig emelkedjen az életszínvonal és a reálbérek. Leszögezte azt is, hogy nem változik az ország külpolitikai irányultsága. Az a szlovák köztársaság Európai Uniós és NATO tagságán alapszik, de a nemzetállami érdekek nagyon határozott megvédése mellett, jelentette ki Fico. Hozzátette, a külügyminisztérium már nem idegen hatalmak szóvivője, hanem a szlovák érdekek képviselője lesz. Szlovák külpolitikát fogunk csinálni az egészséges hazafiasság és a szuverenitásunk erősítésével, fűzte hozzá. Robert Fico azt akarja, hogy Szlovákia megbízható partner legyen, ugyanakkor legyen bátorsága is elutasítani azokat a javaslatokat, amelyek ártanak az érdekeinek. Az ellenzék ezzel szemben úgy látja, hogy Szlovákia külpolitikai irányultságának veszélybe sodrása lesz az új kormány fő jellemzője. Az Olano párt megválasztott parlamenti képviselője Michal Sipos szerint Robert Fico miniszterelnökként csak a sarokban fog üldögélni az Európai Uniós csúcs találkozókon, a külpolitikában nem lesz beleszólása. Megtűrt ország leszünk az Unióban, Fico igyekszik majd eljátszani a választóinak, hogy mekkora vagány, idehaza az izmait mutogatja majd, de ha kimegy Brüsszelbe, valahol oldalt a sarokban fog áldogálni és pislogni, hogy mi történik, mondta Sipos. Tomás Valásek, az ugyancsak ellenzéki progresszív Szlovákia képviselője hozzátette, ha Szlovákia elszigetelődik az Európai Unióban, akkor nem tudja majd a saját érdekeit érvényesíteni és befolyásolni a folyamatokat. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A várható lengyel kormányváltás után változni fog a lengyel-magyar és a lengyel-európai uniós viszony is, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Dobrovetszki Péter, Lengyelország szakértő, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének kutatási vezetője. A riporter Exterde Tibor.
Látta összefüggést a lengyel kormány miensége meg Magyarország európai uniós pozíciója között?
Abban az értelemben igen, hogy ugye eddig azonos politikai prioritások mentén politizált Magyarország és Lengyelország egy-egy kulcskérdésben, legyen szó a migrációról, legyen szó akár az Európai Unió föderalista célkitűzéseivel szemben.
Szuverenisták, mind a kettő.
Igen. Abszolút. Ez most változni fog. Úgy vélem, hogy már csak a befagyasztott 76 milliárd eurós EU juttatások miatt is, amennyiben ellenzéki új lengyel kormány lesz, akkor ez a kormány törekedni fog az Európai Unióval való lehetőség szerint minél hamarabbi kiegyezésre, hiszen a saját választási ígéreteit részben ebből az összegből finanszírozná. Tehát saját önző érdeke is egyrészt, másrészt pedig elvi szinten is, ideológiailag is ez a kormány közelebb fog állni a európai erőkhöz.
Ez a pénz, 76 milliárd euró, ez sok Lengyelországnak? Ezért nagy ország.
Igen, ez egy komoly összeg, bármilyen ország számára egyébként. Lengyelország számára is komoly összeg, valószínűleg Szlovákia vagy Magyarország számára ez egy még komolyabb összeg lenne, most, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak. Abban a helyzetben, amikor azért a lengyel költségvetési hiány elindult lefelé a lejtőn, haderőreform finanszírozása miatt is. Fontos összegről beszélünk, hiszen ez egy Lengyelországnak járó összeg, ez nem egy hitel, vagy nagy részt nem hitelről beszélünk, hanem ezek a több éves pénzügyi keretterben szereplő Lengyelországnak járó támogatások, vagy az új építési tervben járó támogatások, és igen, ezzel ugye a KU 100 napos programot hirdetett meg, hogy az első 100 nap, ha kormányra kerülne, milyen intézkedéseket vezetne be.
Konkrét intézkedéseket írt le.
Így van, ebből sok intézkedés van, amit finanszírozni kell valamiből, mi másból mondjuk, hogy az EU-s összegekből.
Dobrovetszki Péter, Lengyelország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének kutatási vezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.